Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Új termékekkel jelent meg az Akadémia Birtok. Két elektromos meghajtású hulladékszállítót mutattak be egy mintaprojekt keretében Nyíregyházán. A Magyar Falu programban az elmúlt 6 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe több mint 75 milliárd forint érkezett. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Új termékekkel jelent meg az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Akadémia Birtoka. A részletekről Váci Kálmán Zoltánt, az egyetem általános rektor helyettesét kérdezzük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem neve, hírneve már szerintem a bortól és a boros képzésektől elválaszthatatlan összefort. Most egy újabb boros eseményen veszünk itt részt. Milyen jelentősége van a borászati képzésnek az egyetemen?
Gyakorlatilag az egyik zászlós hajónknak tekintjük. Azt, hogy elválaszthatatlanná vált ez a két fogalom, az egyetem és a boros képzéseknek a jelenléte, ezért nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban. Mivel bár hosszú történelme van az oktatásnak Egerben, ugye a 800-as évek vége óta folyt vincellérképzés, aztán ugye létrejöttek a kísérleti szőlőtelepek, kutatás, tehát hogy egy igazán régi hagyománynak a műveléséről van szó, és ez abból a szempontból is fontos és megkerülhetetlen számunkra, hiszen mi mindig büszkék vagyunk az örökségünkre, ugye ez, amit a Eszterházy püspöktől is kaptunk, illetve arra az örökségre is, amit az egykori szőlészeti és borászati kutatóintézetnek az egyetem keretében való működtetése jelent. Szeretnénk méltóan hozzáállni ehhez a munkához, és ezt úgy gondolom, hogy az eredményeink vissza is jelzik. Az egyik leggyakorlatorientáltabb szőlészborász képzés ma az EGRI képzés Magyarországon. Nagyon mélyen integrált a nemzetközi oktatási, felsőoktatási hálózatba. Nagyon sok külföldi partnerrel, nagyon jelentős és meghatározó partnerrel dolgozunk azon, hogy a nemzetközi tudás, ami ma elérhető a világban, az Egerben is elérhető legyen. És ezt mi át tudjuk adni a hallgatóinknak. Úgy gondoljuk, hogy ezt jelenleg elég hatékonyan és sikeresen tudjuk tenni.
Megjelentek egy új termékkel is, egy fémdobozba zárt boros ital. Ez konkrétan mi és kiknek szánják ezt a terméket?
Ez az új ital, ez a Garden Frizzante névre hallgat. Egy elegáns megjelenésű habzófehér, illetve rozé borról van szó. Elsődlegesen arra gondoltunk, hogy ezzel a termékkel azt a már felnövekvő fiatal generációt szólítjuk meg, akik érdeklődnek a bor iránt, de még nincsen határozott elképzelésük, vagy pedig kapcsolatuk. Azt látjuk, illetve tapasztaljuk, hogy a fiatalabb generációknak más az elképzelése, vagy más a hozzáállása a bor világához, a bor kultúrájához. Mi szeretnénk erősíteni azt a vonalat, hogy a borra, akár ezen a terméken keresztül, mint a kultúránknak a részére tekintsenek, és kicsit azt az edukációs szerepet próbáljuk ennek a terméknek, vagy termékhez hozzárendelni, hogy a mértékletes fogyasztás az belefér, és a kultúránknak a részét képezi.
A vas szobrászatról, azon belül is a Kossuth szoborról tartottak előadást a napokban a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Mészáros Balázs történész a munkácsi vasgyár alkotásait mutatta be, melyek közül több alkotás fennmaradt és megtekinthető, például a Sárospataki Rákóczi Múzeum is őriz egyet.
Az a kis szobor, amiről beszélünk, az sokkal előbb keletkezett, és ez még a szabadságharc alatt készült el. Ez volt az első szobor, ami Kossuthról készült, és tulajdonképpen talán az első szobor is, ami egy élő magyar politikusról készült. Nem egy köztéri szoborról van szó, hanem egy olyan kis asztali szoborról, amit bárki az író asztalára állíthatott, kifejezve ezzel a Kossuth iránti tiszteletét. Ugye ez a tisztelet, ez még nem a emigráns Kossuthnak szólt, hanem ez még az akkor aktív politikusnak, a magyar szabadságharc vezetőjének szólt. Hozzá kell tenni, hogy nem egy szoborról beszélünk, hanem többről. Ugyanis ez a szobor a munkácsi vasgyárban készült, és nem bronzból öntötték, ami talán a legtöbben gondolnának, hogy mégiscsak egy ilyen nagyszerű személyiségnek bronzszobrot kell állítani, hanem vasból öntötték. A munkácsi vasgyárban készült, és nem egy darab, hanem egy sorozatot gyártottak belőle, és ezt viszonylag olcsón árulták a szabadságharc alatt. Levéltári források igazolják, hogy nem csak Munkácson, ahol készült, hanem Debrecenben is meg lehetett ezeket vásárolni, ahol ugye 49-ben az országgyűlés és a kormány ülésezett. Sorozatgyártásban készült szoborról van szó, de ennek ellenére ismerjük az alkotóját, tehát még az ilyen sorozatban gyártott alkotások mögött is kellett egy szobrásznak lenni, és ez a szobrász Sosszel András volt. Keveset tudunk róla, egy elfeledett mester volt, de nem tehetségtelen, ugyanis Bécsben végzett a Képzőművészeti Akadémián 1847-ben, és utána jött vissza Magyarországra, és a Munkácsi Vasgyárnak lett az úgynevezett mintázó szobrásza, tehát ő készítette azokat a mintákat, amiket az öntéshez használtak. Úgy tűnik, hogy ez volt az egyik első munkája, tehát amikor Munkácsra megérkezett 1848-ban, akkor rögtön leült és megmintázta ezt a szobrot, amit tudjuk ezt is a forrásokból, hogy 1848 októberében öntöttek ki először. Több szobor is megmaradt azért. Két dokumentált legenda van arról, hogy hogyan vészelték át a megtorlás évtizedeit ezek a szobrok, de nem csak kettő szobor maradt meg. Valószínűleg ugyanúgy, ahogy a Kossuth bankokat is rejtegették, ezeket a szobrokat is különböző családok rejtegették, és ma már a többségük múzeumban van. Az egyik például a Sárospataki Múzeumnak a látványtárában látható, ott egy nagyon szép öntöttvas gyűjtemény van kiállítva, és ezek között az öntöttvas tárgyak között látható ennek a szobornak az egyik példánya. Egyébként egy olyan példány, amin az alkotó Sosszel Andrásnak a szignója is megtalálható.
Két elektromos meghajtású hulladékszállítót mutattak be egy mintaprojekt keretében Nyíregyházán. Az egyenként közel 200 millió forint értékű járműveket környezetvédelmi és szemléletformáló céllal állítják tesztüzembe. A tervek szerint az év végéig egy harmadik jármű is érkezik a Szabolcsi vármegye székhelyre. Nyíregyháza mellett Debrecen, valamint Paks vesz részt az elektromos hulladékszállító mintaprojektben. A részletekről Eberhardt Gábort, az Észak-Alföldi Hulladékgazdálkodási ZRT vezérigazgatóját hallják.
Hogy igazán környezetbarát legyen ez a szelektív hulladékgyűjtés, ezek az autók fognak ebben közreműködni. Ezek gyakorlatilag zéró kibocsátással rendelkeznek, teljes elektromos meghajtású autók, sőt, még azt mondhatom, hogy a töltésük is teljesen környezetbarát lesz, mivel társaságunk rendelkezik napelem rendszerrel, és a napelem által termelt energiát fogjuk használni ezeknek a töltésére. Eddig gyakorlatilag kizárólag dízelhajtású járművekkel történt, akár a szelektív, akár a zöld, akár a vegyes hulladék gyűjtése. Ez az első alkalom, hogy elektromos meghajtású járműveket használhatunk ebbe.
Most pedig Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A Honda szerezte be ezeket az autókat, illetve az Energiaminisztérium támogatásával, 100%-os támogatásával valósult meg ez a projekt, ez külön öröm, tehát a társulásnak sem volt pénzeszköze arra, lett volna, de nem kellett ezt a társulás pénzéből beszerezni, hiszen az elmúlt évben vásároltunk egyébként a társulás saját forrásaiból is közszolgáltatást végző hulladékos autókat, még nem elektromosokat, de remélem a tesztüzem tapasztalait a japán, aztán a jövőben mi is áttérhetünk a egyedi vásárlásainkkal is az elektromos hajtásra, az elektromobilitásra.
Végül Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Fel sem tudnám sorolni teljes körül, hogy mennyi díjat kaptunk. Ennek voltak külső elismerései. Az Aranyhangya díja kezdődött 2011-ben, ami épp hulladékgazdálkodás elismerése volt, de a sóstói fejlesztésű zöld programunk, aminek része a szökőkút is, ami önmagában egy nagy és közkedvelt attrakció, az az európai versenyben harmadik díjat nyert, és közben is, hát a Földórája fővárosától kezdve mindenféle kerékpáros, barátváros, energia, takarékos önkormányzat, ezek igazából azért fontosak, hogy nem csak mi látjuk így, hanem mások is, de ahogy szoktam mondani, a legfontosabb, hogy a városlakók lássák, és a legtöbb elismerést tőlük kaphatunk.
Az ország keleti része hatékonyan pályázott a Magyar Falu programra az elmúlt 6 évben. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe több mint 75 milliárd forint érkezett. Ebből többek között utak, orvosi rendelők és óvodák újultak meg, de szolgálati házak is épültek. A pályázat még mindig fut, ráadásul idén újdonságként megjelent a 10 éves templom felújítási program, és nagy hangsúlyt fektetnek a közvilágítás korszerűsítésére is. Fogalmazott Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Gáva Vencsellőn tartott polgármesteri fórumon.
Tudom konkrétan számszerűsíteni is, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye esetében valamivel több mint 75 milliárd forintot jelentett. Ebből az összegből finanszíroztunk különböző olyan szolgáltatások fejlesztéseit, infrastruktúrális fejlesztéseket, amik közvetlenül meghatározzák a falvakban élő emberek életminőségét, járdák felújítása, utcák, utak, állami utak felújítása, épületfelújítások, orvosi rendelők, óvodák, szolgálati házak építése, annak érdekében, hogy orvosok is legyenek az orvosi rendelőben, óvónők is legyenek az óvodában, pedagógusok az iskolában. De ebből finanszíroztuk például a falusi csokot, azoknak a családoknak a családtámogatási otthonteremtési támogatását, akik kifejezetten a falvakban szeretnek családot alapítani és otthonteremteni, itt határozzák meg a jövőjüket, de vállalkozásfejlesztési támogatásokat indítottunk falvakban működő kis vállalkozások, egészen pici mikro és kis vállalkozásokra kell gondolni, a helyi fodrász, a helyi szépségiparban dolgozó, vagy helyi pék, vagy autószerelő, és így tovább, emellett a kisboltok megmentését célzó programunkat érdemes említeni. Az elmúlt években különböző energetikai hatékonysági intézkedéseket támogattunk, jellemzően épületenergetikára érdemes gondolni, jelentősebb szigeteléssel, nyílászáró cserével, megújuló energiák telepítésével az épületek fenntartásában. Az idei évben közvilágítás korszerűsítést is támogatunk, energetikai szempontból hatékonyabb lámpatestekre tudják cserélni meglévő rossz, régi, elavult lámpatesteket.
A fórumon Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, milyen segítséget jelent a program a vidéknek.
Szolgálati lakások, akár az orvosoknak, vagy jegyzőknek, aztán megjelent a falubusz program, ez nagyon fontos volt, hiszen a falubuszok, nem tudom, hogy ki mit gondol erről, de a szociális, a helyi házi segítségnyújtásban is szerepet játszanak, a gyerekek szállításában is szerepet játszanak, aztán megjelent később egy picit a falusi civil program, amely a helyi civil szervezeteket segíti működésben, programban, hogy minél színesebb legyen egy adott település programkavalkádja.
Végül Berec Jánost, Gáva Vencsellő polgármesterét hallják.
Az elmúlt időszakban mi mindenre ugrottunk, szoktam mondani a 100.000 forinttól a több milliós tételekig. Óvodába, játékok vásárlása, játszótér felújítás, munkagépek beszerzése, kisebb munkaeszközök beszerzése. Tehát számtalan olyan 5 milliótól 20 millióig, 30 millióig terjedő beruházásokat, eszközvásárlásokat valósítottunk meg ebből, amely előtt azért hiányzott a falu életéből. Tehát lehet, hogy nem mindig olyan beszerzések ezek, amelyek látványosak, de mi a háttérben azért tudjuk, hogy szükség van a településnek rá.
Végül az időjárásról. Hétfőn az ország északkeleti harmadán a sok fátyol és gomoly felhő mellett több órára kisüt a nap. Még délnyugaton megnövekszik a felhőzet, ezért ott kevesebb lesz a napsütés. Több helyen előfordulhat záporzivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hétfő 22 és 28 fok között várható. Kedves hallgatóink, regionális híreket hallottak. Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 27-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. A Miskolci Egyetem Alapítványának kuratóriuma egyhangulag professzor dr. Horváth Zitát, az egyetem jelenlegi rektorát javasolja az intézmény következő vezetőjének. Kerékpárturisztikai szakmai konferenciát szervezett a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület. Ezek műsorunk témái címszavakban. Köszönti önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriuma egyhangulag professzor dr. Horváth Zitát, az egyetem jelenlegi rektorát javasolja az intézmény következő vezetőjének. A Miskolci Egyetem szenátusának döntését megerősítő állásfoglalást a testület felterjeszti a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős miniszteréhez. A kinevezésről a végső döntést a köztársasági elnök hozza meg. Az új rektor megbízatása 2026. február 1-től 5 évre szól. A részletekről professzor dr. Horváth Zitát, az egyetem jelenlegi rektorát hallják.
Ez egyfelől öröm, megtiszteltetés, másrészt óriási felelősség. Ha bizalom van egy vezető iránt, az egy jó érzés tud lenni, de dupla felelősséget jelent, hogy ezt a bizalmat meg is kell szolgálni. Én azt remélem, hogy az elmúlt közel 5 év elvégzett munkájából fakadt ez a bizalom, és az következik belőle, hogy feltételezik a rektorról, hogy a következő 5 évet is hasonló munkabírással, az egyetem iránti elköteleződéssel végzi. Én ezt tudom ígérni minden kollégának és minden hallgatónak, illetve minden olyan partnerünknek, akik az egyetemmel kapcsolatban vannak. A fenntartó, jelen esetben az alapítványunk szenátussal egyeztetett szöveggel kiírja a rektori pályázatot. A pályázat beadásra kerül, egy vagy kettő vagy több pályázat születhet, én egyedül pályáztam ebben a ciklusban, és a pályázat benyújtását követően elvégzik azokat a jogi formai ellenőrzéseket, hogy a pályázat megfelele a pályázatban kiírtaknak, mind jogilag, mind formailag, szakmailag. Ha ez megtörténik, akkor a rektor jelölt vagy jelöltek különböző fórumokon bemutatják a rektori pályázatot. Ezek a fórumok nincsenek jogszabályban rögzítve, ez minden egyetem a saját szokásrendszerében végzi. Az én esetemben azt jelentette, hogy a szakszervezet számára mutattam be a pályázatot, a hallgatói fórumot rendezett a hallgatói önkormányzat, illetve egy összoktatói, összdolgozói fórumon mutattam be a pályázatot. Ezt követi egy szenátusi bemutatkozás, és ott már érdemi szavazás, hiszen ott papíralapon titkosan szavaznak a szavazati jogú szenátus tagok. A szenátus tagok, jelenlévő szenátus tagok 50%+1%-ának kell ahhoz egy adott rektorjelöltre szavazni, hogy az érvényes legyen. Az én esetemben ez jobb volt, 28 fős a Miskolci Egyetem szenátusa, 27-en voltunk jelen velem együtt, én a szavazás idejére kivonultam a szenátus teremből, tehát 26 érvényes szavazat érkezett, 26 igennel választott meg ellenszavazat nélkül a szenátus, ez őszintén szóval erre nem is számítottam, tehát nagyon örülök neki, és tényleg megtiszteltetés, és ezt követően a kuratórium kell, hogy szavazzon arra, hogy jóvá hagyja-e a szenátusnak a döntését. Ez megtörtént, ezt követően talán ezen a héten eljutott az ágazatirányításért felelős minisztériumba a felterjesztés a következő rektori ciklusra, és a minisztérium továbbítja ezt a köztársasági elnök úr számára, aki jogilag a rektorok kinevezője. Azt remélem, hogy valamikor az ősz folyamán át is tudom venni a rektori kinevezést. Ugye decembertől indult el ez az egész eljárás. Hosszú volt, hogy is fogalmazzam. Akkor is nehéz, ha sok jelölt van, és akkor is nehéz, ha egy jelölt van. Ha egy jelölt van, akkor az ember elgondolkodik azon, hogy miért van egy jelölt. Hogy azért van egy jelölt, mert annyira elégedett mindenki a jelenlegi vagy aktuális rektorral, hogy nem kíván ellene indulni, vagy annyira nem elégedett, de mégsem érez magába senki késztetést, vagy azért, mert néhányan talán belelátnak a munka mennyiségébe és a felelősségbe, és azért az nem annyira egyszerű, mint ami ennek esetleg tűnhet. Ennek számtalan oka lehet, minden esetre az éppen úgy okoz fejtörést, ha csak az ember egy pályázó. Az én esetemben azt mondhatom, hogy amikor kiderült a pályázat benyújtásának a napján, illetve másnap egész pontosan, hogy csak egy pályázó van a rektori pozícióra, ez engem nem kényelmesített el. Tehát ugyanúgy elkészítettem a prezentációmat, a pályázatom bemutatására, ugyanúgy komolyan felkészültem szakmailag is, ruházatban is, minden külső formában arra, hogy bemutassam a pályázatomat a különböző fórumok előtt, tehát ugyanúgy megtiszteltem megítélésem szerint a kollégákat, még ha úgy is tűnik, hogy egy pályázó esetén nincsen verseny, hiszen verseny van a bizalomért és a támogatásért, akkor is, ha az ember egyedüli pályázó, és én éppen ezért ezt kellő komolysággal vettem, mint ahogy magának a pályázatnak a megírását is, tehát az, hogy végig gondoljam, hogy mi van mögöttem 5 év, hogy helyzetértékelésbe úgy tudjam megfogalmazni az elért eredményeket, hogy az elég impozáns legyen anélkül, hogy az ember beleessen az esetleges nagyképűségnek a bűnébe, és ugyanakkor tudjon valami fajta jövőképet mutatni leírt módon úgy, hogy akik a pályázatot olvassák, azokat meggyőzzem arról, hogy valóban van a fejemben valami elképzelés arra, hogy hogyan nézzen ki a következő 5 év, az egyáltalán nem olyan egyszerű. Nem egyszerű az, ha az embernek a fejében összeállnak dolgok, azt hogyan tudja úgy kihangosítani, hogy ugyanazt értsék a pályázatot elolvasók, vagy a pályázat prezentációt meghallgatók, mint ahogy én azt szánom, ugyanazt értsük alatta, ugyanazon a nyelven beszéljünk, ugyanazokat a gondolatokat ébressze a hallgatóba, olvasóba, mint aminek én ezeket szánom, vagy mint ami az én fejemben van, és egyszerre kell meggyőzni oktató, nem oktató kollégákat, hallgatókat arról, hogy esetleg érdemes rám szavazni a következő 5 évre, kellő biztonságban lehet-e az egyetem a vezetésem alatt ahhoz, hogy a kollégák ne érezzenek a külvilág viharaiban változást, vagy azt érezhessék, hogy a kampusz továbbra is a Békesziget, ez egyáltalán nem olyan egyszerű. De vannak hiányérzeteim, tulajdonképpen a következő 5 éves pályázatomnak az egyik motivációja az volt, hogy amit nem tudtam befejezni, vagy nem tudtam megvalósítani ebben az 5 évben, az sikerüljön a következő 5 évben, hogy elkezdett folyamatokat, ügyeket tudjunk befejezni. Ha arra gondolok, hogy az egyetem láthatósága növekedett, akkor ezzel elégedett vagyok, hogy a külső partnereink bárhol az országban, vagy akár nemzetközi téren látják, hogy létezünk. Ez önmagában egy fontos eredmény. Fontos eredménynek gondolom a nemzetközi rangsorokon való megjelenésünket, ami korábban nem volt, most már 3 nemzetközi rangsoron szereplünk. Fontosnak tartom, hogy nőtt a hallgatói létszámunk, mind a hazai, mind a nemzetközi hallgató. Ez utóbbival még nem vagyok, nem is lehetek elégedett, ennél egy impozánsabb növekedésre számítok, vagy az mindenképpen feladat. Fontosnak tartom, hogy nagy projekteket sikerült úgy is idehoznunk, hogy egyébként az Európai Unió projektekből modellváltó egyetemként ki vagyunk zárva, azért ez javarészt az állami támogatásoknak köszönhető, tehát az, hogy ennyire szépen elkezdtük az egyetemi kampusznak a megújítását, felújításokkal, új épületekkel, azért az az elmúlt időszaknak az eredménye nem csak az enyém, hanem a kollégáimé, meg mindenek előtt az a állami támogatás, amit a kormány biztosított számunkra mindehhez. ezzel úgy, ahogy elégedett vagyok, tehát vannak még befejezetlen dolgok, de van rá forrásunk, meg tudjuk csinálni, de ezt nem tudtunk mindent befejezni, a zömét igen, de mindent nyilván nem. Elindult a képzéseinknek a megújítása, a Digital RRF-es pályázatunkból a Wi-Fi lefedettség megoldódott az egyetemen, kollégákat számítógépekhez, informatikai eszközökhöz tudtuk juttatni. Ugyanezen pályázat keretében zajlik egy modern képzés megújítási program. Én ezzel elégedett vagyok azzal, hogy a kapcsolati hálónk erősödött, szélesedett minden munkaerőpiaci szektorral, ahova mi szakembereket képzünk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hosszú ideig méltatlan egyetemi béreket sikerült emelnünk, mind az oktató, mind a nem oktató kollégák körében, plusz olyan béren kívüli juttatásokat is tudunk adni, amire korábbi években, évtizedekben nem kerülhetett sor. Ezzel, mint munkahely is vonzóbbá váltunk, akár itt térségi szinten is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azzal, hogy én a Magyar Rektori Konferencia modellváltó tagozatának elnöke vagyok, noha ez nem közvetlen a Miskolci Egyetem, pontosabban rektorként vagyok tagja, de ezzel, hogy én ezt a pozíciót betöltöm, nagyobb figyelem irányul a Miskolci Egyetem felé. Aztán vannak olyan kisebb ügyek, meg nagyobb ügyek, amelyeket sikerült megvalósítanunk az elmúlt időszakban, ebben vannak kulturális területen, sport, rendezvények, harmadik missziós tevékenységek, amelyeket én fontosnak tartom, és amitől az egyetem több lett, mint egy képző intézmény, hanem jobban szervesült talán különböző programokkal a régióban, a városban. Én ezeket fontosnak gondolom, és hát rengeteg feladat van még hátra, szóval ez nem lehet hanyatdőlni, örülni kell a sikernek, ez arra való, hogy abból az ember építkezzen, és tudjon tovább menni, mert ha itt most megállunk, akkor az még egy-két évig úgy működhet, de utána a legjobb esetben egy stagnálás, később meg egy visszaesés figyelhető meg, tehát nem most kell abba hagyni, ahogy Kovács Kati énekli, hanem most kell még egy lapáttal rátenni, hogy azok az eredmények, amelyek születtek, azok stabilizálódjanak, vagy bizonyos területeken még javuljanak. Ha én szervezeti kereteket nézek, akkor szeretnék még egy rektorhelyettest kinevezni. Jelenleg 2 rektorhelyettessel dolgozom, de hála Isten a megszaporodott feladatok és az egyetem küldetése, az egyetem 2030-ig történő és már szenátus és kuratórium által elfogadott stratégiája számtalan olyan új területek felé nyit, ami plusz segítség nélkül nem fog menni, nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor kellene az egyetemi vezetésnek egy időben 5 helyen lenni, azt 2 rektorhelyettessel és magammal sem tudom megoldani. Ez az egyik. Ami a következő zajlik a munka, szeptemberre be kell küldenünk a következő 5 évre szóló akkreditációs anyagunkat annak érdekében, hogy felsőoktatási intézményként akkreditáljanak bennünket, erre készülünk, ez még ebben a ciklusban lemegy, hiszen ennek az év végéig meg ez a rektori ciklus fut, viszont ennek kapcsán olyan részstratégiákat dolgoztunk ki, ami a következő időszak vezető testületi ülések elé kerül, ami viszont már a 2030-ig történő működésünket is befolyásolja. Oktatás területén egy teljes körű képzési megújításba gondolkodunk, aminek a bevezetését 2026. szeptemberétől szeretném. Ezen kívül a nemzetközi esítésben nagyon szépen elindultunk 2020-ban, 40%-kal nőtt a külföldi hallgatói létszámunk is. Ha most prognosztizált számokat nézem, akkor szeptembertől még több külföldi hallgatót ugyanálunk megkezdeni a tanulmányai, de itt még van feladat, hogy ezt megtegyük. Megalakult egy UNIMI rövidítésű technológiai tudástranszfer 100%-os egyetemi tulajdonban lévő KFT-nk, amelyiknek az lesz a feladata, hogy az egyetemi tudás vagyont hasznosítsa. Most nyertünk egy komolyabb pályázatot, hétfőn került sor a nyertesek közös megbeszélésére, workshopjára Budapesten. Itt lesz egy további feladat, hogy növekedjék a szabadalmaknak a száma, még több kutatásfejlesztési bevételt tudjunk elérni. Én ettől remélek sokat, ettől a vállalattól. Azon kívül a nemzetközi esítéshez is tartozik, és a képzés megújításhoz, hogy korábban 11 néhány angol nyelven meghirdetett szakunk volt, most van már 28, de ezeknek a zöme azért mesterszak, illetve doktori képzés. Elindultunk azon az úton, hogy alapszakokat is hirdessünk angol nyelven. Itt még van feladatunk ezeknek a bővítésébe, vagy abszurdum új szakoknak a létesítésébe, indításába angol nyelven van egy-kettő ilyen a csőben. A nemzetközi rangsorokon való ott maradásért önmagában nagyon sok munka folyik. Én azt remélem, hogy legkorábban 26-ban, legkésőbb 27-ben fel kell, hogy kerüljünk egy negyedikre. Én ezért nagyon sokat kell még dolgozni, de ott remélem, hogy ez megvalósul. Ezen kívül az infrastruktúra fejlesztéseket be kell fejeznünk, némelyiket folytatni. Ugye a menzánkat most nyáron átadjuk, a 3-as-4-es kollégiumot szintén augusztusban állunk neki a 2-esnek, az azt jelenti, hogy 26 szeptemberétől teljesen felújított étkezési és szállás szolgáltatással várjuk a hallgatóinkat. Most nem sokára kiírásra kerül egy apartmanháznak a kivitelezés, ott engedélyes tervekkel rendelkezünk, 27 magas színvonalú apartmant alakítunk ki, vendégprofesszorok, esetleg fizetős külföldi hallgatók számára. És hát vannak még az egyetemváros területén olyan kiaknázatlan lehetőségeink, amelyeknek a felújításában gondolkodunk, és természetesen, mint magát zöld egyetemnek hirdető kampusz, azokat a területrendezéseket, faültetéseket, fenntarthatósági beruházásokat próbálunk keresztül vinni, ami egy élhetőbb kampusz felé viszi el a Miskolci Egyetemet, és hát a láthatóságunk nagyon sokat javult az elmúlt időszakban, de még itt is tudnék elképzelni még egy nagyobb fokozatot, hogy ez így legyen. És hát ami nagyon fontos, hogy körülöttünk háború Közel-Keleten, olyan nemzetközi konfliktusok jelentek meg, amelyekre évtizedekig nem volt példa, és óhatatlanul, ha nem is a hétköznapjainkban, de ez begyűrűzik részben bizonytalanság okán, illetve nem tudjuk, hogy ez miként fog hatni a finanszírozásunkra. Tehát jelenleg, hála Isten, lekopogom, az egyetem megfelelő pénzállománya rendelkezik, jól gazdálkodunk, de azért itt észnél kell lenni, hogy ezt szinten tudjuk tartani. Azt gondolom, hogy, és hát amellett természetesen a hétköznapok szintjén végezni kell úgy a munkánkat, hogy egyszerre kell a hétfőre meg a kedre koncentrálni, és előre nézni 2030-ig, amikor a munkánkat végezzük, hogy meglegyen a jövőkép is, ne csak a jelenbe, a jövőbe tudjunk gondolkodni, és egy mondattal zárnám, idén 290 éve, júniusban múlt 290 éve, hogy III. Károly 1735-ben egy instrukcióval megalapította a Bergschulét, a bánya tisztképző intézetet, tehát ennek a naptári évnek, de átnyúlik ez a következő tanév egészére, különböző ünnepségek lesznek a látható jelei, hiszen mégiscsak a gyökereinket oda vezetjük vissza, ezért szeretnénk méltó módon megemlékezni rá.
Kerékpárturisztikai szakmai konferenciát szervezett a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület, ahol a szakemberek megvitatták a BÜK kerékpárturizmusának fejlesztési irányait és lehetőségeit. Az esemény középpontjában elsősorban a miskolci és a környékbeli kerékpárturizmus fejlesztése állt, de a konferencia fontos célja volt az is, hogy ráirányítsák a figyelmet a kerékpáros és az e-bike turizmusban rejlő lehetőségekre, új célcsoportok elérésére és a szolgáltatói szektor bővítésére. A részletekről Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület szervezésében, aminek én vagyok az elnöke, elindítottunk egy tulajdonképpen nem egy, hanem több eseményből álló sorozatot, ami azzal kapcsolatos, már itt egyébként évekre visszamenőleg, hogy mindig felkaroljunk egy-egy témát, egy turisztikai témát, ami Miskolccal kapcsolatos, ami Miskolcnak még egy kiaknázatlan területe, ami még hasznosításra vár, de van benne potenciál, van benne lehetőség, van benne jövőkép, és így sorba próbáljuk venni ezeket, tulajdonképpen a turisztikai ágak szerint, de mindig leszűkítve olyan kis témára, hogy az kezelhető legyen, és jobban felkarolható legyen. Ilyenek voltak korábban a vallásturizmus, a sportturizmus, a fesztiválturizmus, vagy kulturális turizmus, volt pénzügyel kapcsolatos ilyen előadásunk is, vagy például a szállásadóknak volt egy cége közös előadásunk, hogy hogyan tudják a szálláshelyeket innoválni, és esetleg olyan szállásolási rendszerekbe tudják beintegrálni, amivel jobban el tudják adni, könnyebbé teszi az üzemeltetést. És a mostani téma pedig az aktív turizmus. Ez nyilván minden tekintetben most aktuális, pláne úgy, hogy Miskolcnak nem csak azért kell keresnie ezeket a területeket, mert ez egy alapvető feladat is, hanem azért, mert most különösen rászorul, hiszen bár persze mondhatjuk, hogy Miskolcnak millió egy látnivalója van, és nagyon sok értéke is, és hogy bármi is történik, ide érdemes jönni, ez természetesen így van, de azért főleg a külföldi utazási irodák és a külföldi vendégek azért természetesen még az ország úticélt is, nem még a városi úticélt, a főbb attrakciók szerint szervezik meg, célozzák meg, és ha ezek a főbb attrakciók nincsenek, akkor igazából egy verseny hátrányt szenved az adott település, így van Miskolc is. Tehát nem arról van szó, hogy nincs Miskolcnak attrakciója egyáltalán, de az azért azt valljuk be őszintén, hogy egy verseny hátrányban vagyunk, és ezt a verseny hátrányt ugyan most elszenvedjük, de szerintem mindenki, aki a háttérben igyekszik a város turizmusát úgy általában intézni és valahogy szervezni, azok azon dolgoznak, hogy ha már egy ilyen helyzet van, akkor valamilyen olyan kompetenciákat meg tudjunk találni, olyan lehetőségeket, új területeket, amelyeket a jövőben majd a újra nyíló attrakcióink mellett is tudjuk hasznosítani, és egy erősebb helyzetbe kerüljünk. Én is előadtam többek között a konferencián, hívjuk konferenciának, bár ez egy kis létszámú, közösségi jellegű esemény volt, de mégis jellegét tekintve olyan volt, mint bármilyen másik konferencia, és az előadásomban azt emeltem ki, hogy többi városhoz képest például Miskolc milyen helyzetben van. Hát ez nagyon hullámzó, míg a többi városnak van egy megszokott állapota az elmúlt évek alapján, Miskolcnak ez jelenleg nagyon-nagyon hullámzó a tekintetben, hogy például vannak események, vagy nem. Tehát a jelentős attrakciók hiánya azt okozza, hogy tulajdonképpen, ha van nagyobb esemény, akkor tartja magát a város, így vagy úgy, akár még növekedni is tud, hogyha jelentős az esemény. Ha viszont nincsen semmi, ami ide vonza a város, tehát már, hogy nincs egy esemény, egy fesztivál, egy ünnepnap, egy bármi, akkor sajnos a motiváció, utazási motivációk jelentős része eltűnik, és így a veszteséget szenved el a város turisztikai piaca. Tehát a feladat az, hogy minél több rendezvényt tudjunk létrehozni, és ezt most mi leszűkítettük az aktív turizmus területére, és a városvezetés is a BÜK városa projekt kapcsán azt célozza meg, hogy integráljuk be a BÜK-öt és annak lehetőségeit, és persze annak turisztikai lehetőségeit is, és hát ez értelemszerűen az aktív turizmus fog ide kapcsolódni. De arra jutottunk leginkább, hogy azért azon kívül, hogy természetesen infrastruktúrát kell létrehozni, hozni ahhoz, hogy aktív turizmusról is beszéljünk. Tehát azért látszólag annyiról van szó, hogy biciklizzenek az emberek, vagy éppen túrázzanak, és ennyi, de valójában nem erről van szó, mert az embereknek egy túróútvonalhoz is kész túraútvonal, tehát kijelölt túraútvonalakkal kell rendelkezni, ahhoz, hogy ő azt kiszámítható módon megtervezve, és persze pihenőpontokkal, frissítőpontokkal tudják azt teljesíteni, és ne legyen egy olyan helyzet, hogy egy olyan útvesztőbe kerülnek a turisták, amiből utána még panasszal fognak távozni. Tehát vagy eleve nem is érkezik ide a turista miatt. Ez a kerékpáros utakra is így van. Ugyan fejlődött az utóbbi időben a miskolci kerékpáros úthálózat, de azért ez még gyerekcipőbe jár, még mindig van hova fejleszteni, és azt szeretnénk, hogy az a lendület, ami eddig volt, ugye Máj és Kisgyőr irányába épült ki egy új kerékpáros út, ezt szeretnénk, hogyha tovább fejlődne, de azt is tapasztaltuk, hogy az infrastruktúra mellett egy tulajdonképpen szemléletváltás is szükséges. Az azt jelenti, hogy nyilván lehet olyan stratégia, taktika a szolgáltatók, szereplők részéről, hogy kivárják azt, hogy a nagyobb attrakciók újra megnyissanak, de én arra hívtam fel a figyelmet, hogy már a 23-24-es évet vizsgálva is, már a főszezonban is volt egyfajta csökkenés a statisztikákban. Tehát az azt jelenti, hogy Miskolc egy versenyhelyzetben már eleve látszik, hogy nem elég versenyképes, a akkori, tehát a 24-es nyári attrakciókat tekintve, tehát akkori erőnket tekintve, kínálatunkat tekintve, de ez most már, hogyha újra is fog nyílni mindegyik nagyobb attrakciónk, tehát a Diósgyőri Vár, a Tapolcai Barlangfürdő, Elipszumba strandal együtt, vagy akár a belvárosban a avasi kilátó, avastető, horvát tetővel, nem biztos, hogy elegendő lesz a mostani versenyhelyzetben a többi versenytársunkkal szemben. Tehát itt mindig törekedni kell arra, hogy mindig erősödjünk, újabb muníciót szedjünk össze, hiszen ha a kínálatunk erősödik, jobban megtaláljuk, ugye itt jön majd a következő, hogyha van kínálat, akkor kommunikáció is szükséges, tehát ha megtaláljuk, meg is találja ez a kínálat a keresletet, akkor értelemszerűen fogjuk stabilizálni és növelni szépen lassan a vendégészakáink számát, de ha ez nem valósul meg, akkor igazából nem várhatjuk, hogy nőjenek a vendégészak a számok. Plusz ráadásul van egy olyan piaci folyamat is, hogy azért a piac követi az eseményeket is. Vannak olyan ingatlan fejlesztések és ingatlan beruházások, amik részben már elkészültek, részben pedig folyamatban vannak, pont erre készülve. Tehát, hogy úgymond a kapacitások, szobakapacitás a városban, szabad szobák száma, kiadható szobák száma, azok nőni fognak. Tehát, hogy a szereplőknek egymással is természetesen versenyeznie kell. Tehát nem biztos, hogy ugyanaz a vendégészaka szám, ami eddig elegendő volt, az a jövőben is elegendő lesz. Hiába lesz esetleg nagyobb vendégészaka szám, lehet, hogy akkor sem jut elég a szereplőknek, hogyha nő a dinamikusan a kiadható szobák száma, tehát a szálláshely üzemeltetők száma. Úgyhogy ez egy összetett kérdés, remélem érthető, ahogy mondom. Nekem igen, de nem biztos, hogy másnak is, ahogy magyarázom. Viszont ebbe talán a lényeg az, hogy minél több olyan területről beszéljünk, amit rövid távon, tehát most azért kell egy rövid távú probléma megoldás is, és akár ezt növelve hosszú távon is használható módon tudjuk bevezetni a mostani kínálati piacra. Ilyen az aktív turizmus, és azon belül a kerékpáros turizmus, és ráadásul azon belül a trendnek megfelelően most az e-bike használat, az e-bike-ozás, mint élménykerékpározás, és itt van egy lényeges elem ebben, hogy miért ezt választottuk is egyébként, mert hát azért az e-bike-ozás egyrészt sem Magyarországon, pláne nem Miskolcon azért még nem tömeges jelenség, de már egyébként Németországban az, és nyilván a szomszédos országban is vannak már erre nagyon jó példák és trendek, de azért itt még ez szintén még kezdeti fázisban van, de van egy nagyon jó kommunikációs alapunk arra, hogy mi ebbe belevágjunk. Az pedig a Bosch-nak az e-bike gyártó üzeme, igazából nem e-bike, mert magyarosítjuk, e-bike, bocsánat, tehát végülis teljesen mindegy, mert szoktuk magyarul mondani e-bike-nak is. Tehát a lényeg az, hogy így gyártják a e-bike-okhoz a hajtást, tehát a hajtó motort. tehát a meghajtást, azt így gyártják, és kezdetektől fogva így gyártják, sőt, ez egy startup cégből indult ki az előadónk szerint, aki ezen a konferencián előadott, Farkas Tamás is, ő mint osztályvezető elmondta, hogy már egy több mint 15 éves projektből indul ki, és először csak egy ötlet volt, majd egy startup cég lett, és majd beépítették a Bosch-nak a portfóliójába, és úgy egy külön üzletággá tudta kinőni, és most már a világ minden részére innen Miskolcról gyártják és szállítják tovább a meghajtásokat az e-bike-okba. Tehát a legtöbb e-bike, ami létezik a világon, az tulajdonképpen Miskolcról indul el. Tehát Miskolcnak kellene így eredendően lennie az eredetnek, a szülőhazájának, a szívének, a lelkének, az e-bike-ozásnak. Tehát mi egy igazából kicsit, hogy is mondjam, próbálunk egy kis nyomást gyakorolni, hogy vegye fel ezt a brandet, ezt a nézőpontot, és segítse azt a folyamatot, hogy Miskolc egy ilyen szülőhazája lehessen az e-bike-ozásnak, egy fellegvára, egy innovátor szerepben, mivel nagyon nagy innovációkat tesz ebbe a szekcióba bele, úgyhogy szeretnénk, és ebbe meg is állapodtunk, olyan rövid távon egy olyan fesztivált létrehozni, egy kerékpáros fesztivált, amiben a hagyományos és az e-bike-os kerékpárok is részt vesznek, sőt, akár más típusú kerékpárok is, és a különböző kerékpáros sportból jövő versenyzőket látnánk vendégül, és bemutatók keretében, akár versenyek keretében, és persze kerékpáros túrákat szervezve, egy igazi egésznapos fesztivállá tudná ezt kinőni magát, úgy, hogy este egy, persze egy közösségi eseménybe, koncertbe, bármibe tud kicsúcsosodni. Tehát az a terv, hogy meg tudjon honosodni Miskolcon egy összkerékpáros fesztivál. Mi azért minden olyan ötletet, amit kitalálunk, mint most is, azért egy ilyen impulzusként készítjük elő, tehát nem tudom biztosan, hogy ez lesz az, amivel Miskolcon a turisztikai élet berobban, és megduplázunk a vendégészakra számokat, de mindenképpen hozzátesz, és ez a célunk inkább, hogy hozzátegyen mindig valami. És amikor azt mondjuk, hogy e-bike-ozás vagy kerékpározás, azt más városok is tudják mondani. Tehát gyere hozzánk kerékpár, hát bárhol lehet elvileg kerékpározni, nem? Viszont mind a kerékpárosok, tehát a profi kerékpárosok, mind akik a kerékpározókat túrákra elviszik, azok a túravezetők, akik ezeket kísérik, ezeket a csoportokat, ők elmondták, hogy kell az infrastruktúra, tehát jó utakon lehet vinni ezeket a vendégeket, hiszen ha elesik vagy tönkre megy a bringa, senkinek nem jó. Másrészt viszont, ahogy mondtam, kiszámítható és élményekkel dúsított túrák kellenek. Tehát nem elég, hogy bicajozunk, hogy kerékpározunk, kellenek az élmények is. Ilyenkor azt jelenti, hogy mondjuk egy Balatonon ez ma oly módon előre haladott, hogy applikációval van az egész kifejlesztve, jelzem miskolci fejlesztő van benne, és ez az applikáció viszi ezeken a túra útvonalakon, túra körökön a vendégeket, azok, akik nem túravezetőkkel mennek, azokat végig, és segíti őket ezen a túron, hogy a látnivalótól, látnivalói élménytől élményig tudjon kerékpározni. Megtalálva a frissítőpontot, a komfortpontot, vagy éttermeket, szállodákat, stb. És mindig érintett persze a Balatont, ezért hívják Balaton 365 e-bike túra útvonalnak. Na most a Miskolcon hasonló formában, ugye egy távlati vízunk az lenne, hogy egy hasonló applikációra legyen fejlesztve. Itt volt a aktív Magyarország ökoturisztikai fejlesztési központjától egy előadó, Bauer Ádám, aki elmondta, hogy ők pont arra szakosodtak, hogy ezeket a ötleteket támogassák. Nagyon örültünk ennek, és ezt tovább akarjuk éppen ezért vinni, tehát legyen Miskolcnak egy applikáció, és legyenek ilyen túraköreik, látnivalókkal együtt. Ha ezt azt mondom, hogy egy kezdeti lépés lehet ebbe, egy ilyen kisebb verziója, egy ilyen apró lépés, hogy mondjuk azok, akik még soha nem e-bike-oztak, és egyébként ritkán kerékpároznak, és egyébként fizikailag sincsenek egyébként egy kisportolt állapotba, vagy egy felkészült állapotba, vagy idősek, vagy akár túl fiatalok, és egyébként nem tudnák azt megugrani, hogy ők egy hagyományos kerékpárral felmenjenek a kilátóig, azok e-bike-kal nem túlzok, egy izzadságfot nélkül fel tudnak menni egy e-bike-kal, de úgy, hogy tekernek persze, de nem kell teljesítményt beletenniük, tehát ez nem egy teljesítmény kihívás, és úgy izzadság nélkül tulajdonképpen fel tudnak menni egészen a kilátóig, de ezt a élménytúra útvonat úgy terveztük meg, hogy több ponton is meg tudnak állni, azoknál a nevezetes pince épületeknél, amik vagy szépek, vagy nevezetesek valamilyen ismert emberről, vagy onnan nagyon szép a kilátás, kilátópontokon is meg tudnak állni, frissítőpontokon, illetve természetesen a kilátónál. Ez egy rövid útvonal egyébként, ami bevezet egy picit abba az ide látogatókat, hogy milyen az ibájkozás. Ha megtetszett, utána természetesen hosszabban is ki lehet bérelni a bringákat, és lehet élvezni Miskolcot és környékét a Bükkel együtt az ibájk túrák során, hiszen most már vannak olyan cégek, és ők is ott voltak a konferencián, akik mind a Bükkbe akár extrém túra utakat is tudnak, tehát vannak extrém túra útjaik. Én részt vettem ilyen egyébként, és az Avasra is felmentem ibájkat, tehát jó érzés, és ez egyébként a Bükkben való extrém ibájkozás is egy hihetetlen jó élmény, de most már van olyan cég is, aki egészen Edelényig vagy Varbóig vezet túrákat, tehát 50-60 kilométeres túrákat is csinálnak, van olyan, aki félnapos túrát, van, aki egész napos túrát is vezet. Tehát ezeket szerettük volna összegezni, összehozni, bemutatni egymásnak a feleket, ugye a szállodásokat, attrakció tulajdonosokat, üzemeltetőket, és persze egyébként még a városrészről is voltak képviselők, akik nem valószínű, hogy tudtak ezekről a lehetőségekről, és őket is megismertetni egymással, hogy mi mindent tud ezen a területen Miskolc, és ugye ide jön egy vendég, legalább ezeket tudjuk ajánlani. Tehát a cél, hogy az ideérkező szállóvendég, ha mondjuk leszűkítjük a szállóvendégekre, akkor tudják használni, tudják ajánlani az e-bike-okat és azon cégeket, akik ezen bérbeadással foglalkoznak, az adott hotel recepciói tudják ajánlani a szállóvendégeknek, és ők pedig igénybe tudják venni is, vagy egy gyűjtőpontra eljutva felpattannak és bicajoznak, vagy a helyszínre viszi a bérbeadó a kerékpárokat, ez megegyezés kérdése, meg túraútvonal kérdése, de van lehetőség most már, úgyhogy ezt ki kell használnunk, és hogyha a rendezvény is összejön, és a avasi élménytúrával még tovább tudjuk népszerűsíteni azt, hogy Miskolc egy e-bike központeken váljon, akkor azt gondolom, ezt a célunkat, hogyha el tudjuk érni, ez egy újabb inspiráció lehet mindenkinek, hogy miért jó a mi városunk, illetve az miért jó ide jönni és itt tölteni az idejüket.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel értékadó magazin műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A felelős szerkesztőt Sinkovics Andreát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Runs in a shade and froze. on a distant field where the stripes are big.
They spin into where the fight could blow. Whatever.
The stride.